Sorozatunknak következő állomását Mózes 4. könyvének a 25. fejezetéből olvassuk. Mózes 4. könyve 25. fejezetének az első 18 verséből így hangzik az Isten szava. Amikor Izrael Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Moáb leányaival, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozati lakomáira. A nép velük evett, és leborulva imádta azok isteneit, és odaszegődött Izrael Bál-Peorhoz. De haragra gerjedt az Úr Izrael ellen, és ezt mondta az Úr Mózesnek. Fogasd el a nép minden főemberét, és akasztasd fel őket fényes nappal az Úr előtt, hogy elforduljon Izraelről az Úr izzó haragja. Mózes tehát ezt mondta Izrael bíráinak. Gyilkolja le mindenki a maga emberei közül azokat, akik Bál-Peorhoz szegődtek. Éppen akkor jött egy izraeli férfi, aki egy midjáni nőt hozott testvéreihez, Mózes szeme láttára, meg Izrael egész közösségének a szeme láttára, amikor azok a kijelentés sátrának a bejárata előtt sírtak. Amikor meglátta ezt Fineás, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, kilépett a közösség soraiból, dárdát fogott a kezébe, bement az izraeli férfi után a sátor belsejébe, és hasba szúrta mindkettőjüket, az izraeli embert és azt a nőt is. Ezzel elhárult a csapás Izrael fiairól. 24 000 halottja lett a csapásnak. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Fineás, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, elfordította haragomat Izrael fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük, és ezért nem semmisítem meg Izrael fiait felindulásomban. Mondd meg tehát, íme az én békességem szövetségével ajándékozom meg őt. Övé és utódaié lesz a papság szövetsége örökre, mert haragra indult Istenéért, és engesztelést végzett Izrael fiaiért. Annak a megölt izraeli férfinak a neve, akit a midjáni nővel együtt öltek meg, Zimri volt, Szálú fia, Simeon egyik nagy családjának a fejedelme. A megölt midjáni nő neve pedig Kozbi volt, annak a cúrnak a leánya, aki a midjáni törzsek egyik nagy családjának a feje volt. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Támadjátok meg a midjániakat, és pusztítsátok őket, mert ők is ellenetek támadtak, amikor aljas tervet eszeltek ki ellenetek Peor révén, és Huguk Kozbi, a midjáni fejedelem leánya révén, akit megöltek a Peor miatt támadt csapás napján. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, olyan fájdalmas, olyan nehéz igék ezek, de hisszük, hogy nem véletlenül adtad őket elénk a Bibliában. Kérünk, jöjj közénk a te lelkeddel, és taníts bennünket. Amen. Foglaljunk helyet. Az ilyen, vagy ehhez hasonló igéknél szokták abba hagyni az emberek az Ószövetség tanulmányozását. Mert azt mondják, hogy lehet, hogy az az Isten, aki az evangéliumokban, Jézusban meghirdeti az Isten szeretetét, aki képes feláldozni értünk a saját fiát, hogy lehet, hogy ezekről a lapokról meg folyik a vér? Azt kell, hogy mondjam nektek, hogy aki nem meri elolvasni ezeket az igéket, aki itt becsukja a Bibliát, aki azt mondja, hogy ez nem lehet ugyanaz az Isten, mint aki Jézusban bemutatkozik nekünk, az nem fogja megérteni Jézus áldozatának a nagyságát. Az nem fogja helyesen ismerni Istent, és nem látja majd önmagát reálisan, és nem látja Isten sem olyannak, amilyen. Mert ha megértjük, hogy Isten itt miért cselekszik így, akkor fogjuk csak igazán megérteni Jézus áldozatának a nagyságát. Az, hogy Jézus mit tett, és ez milyen fantasztikus, azt valami nagyon sekélyes és csekély mértékben értjük akkor, ha nem hagyjuk, hogy Isten szembesítsen bennünket ezekkel a kemény igékkel. Mert miről van szó? Arról van szó, hogy Izrael ennyire van az ígéret földjének a bevételétől. Izrael ott áll a küszöbön. Centikre vannak tőle. És majdnem elbuknak. Nem is csoda, hogyha Isten felindul és haragra gerjed. Mert a nagy terv, amihez fel akarja használni Izraelt, a messiás földre jövetelének a biztosítása kockán forog. Hát ezen ne indulna fel Isten. Hát ez ne hozná őt haragba. Most itt a küszöbön bukjon el az egész terv. Ha ezt nem értjük helyesen, soha nem értjük meg, hogy miért kellett Jézusnak jönni, és hogy mekkora kegyelem az, hogy te és én itt lehetünk ma ezen a helyen. Szeretném kérni Csabát és Robit, hogy gyertek, segítsetek nekem ezt a térképet fogni. Fel is állhattok, hogy még jobban lássák. Miről beszélek? Elindulnak Izrael fiai a kivonuláskor innen Egyiptomból. Aztán vándorolnak a pusztában 40 éven keresztül. A 40. évben járunk. Az utolsó évben. És megérkezik Izrael Jerikóval szembe, Moab pusztájára, Moab síkságára, talán látjátok, ez hegyvidék, ez is hegyvidék, a Jordán völgye síkság. Megérkeznek Izrael fiai ide, Sittimbe. Látjátok, hol van az ígéret földje? Itt. Ez az ígéret földje. Na most ez a távolság a Jordánig, ez körülbelül 10 kilométer. Fél nap alatt bárki kényelmesen megteszi. És ezen a helyen, itt, mikor már átlátni, mikor látni azt, hogy melyik az a föld, amit nekünk akar adni az Úr, majdnem elbuknak. Ezt a távolságot jól jegyezzétek meg. Itt vannak a küszöbön. Rálátnak az Isten ígéretére. És majdnem elbuknak. Köszönöm szépen. Néhány dolgot le kell szögeznünk, hogy pontosan értsük, hogy mennyire feszült a helyzet. A 40. évben járunk. Az a generáció, akinek Isten megígérte, hogy nem mennek be az ígéret földjére, mert nem tudtak engedelmeskedni, mert személyesen vele szemben lázadtak fel, nagyon durván és méltánytalanul, ez a nemzedék halott. A fiaik vezetik Izrael népét. Azok a fiak, akiket az atyáik féltettek attól, hogy Isten a pusztában akarja megölni őket. És Isten emiatt gerjed haragra, hogy miért féltitek tőlem a gyermekeiteket? Ez a nemzedék. A fiak felnőttek. A fiak láthatták 40 éven keresztül azt, hogy hogyan gondoskodik róluk Isten a pusztában. Később majd, és jövő héttől kezdve, amikor Mózes 5. könyvének a tanulmányozásába fogunk, mert még mindig úton van Izrael népe, később azt mondja Isten Mózes által, 40 éven keresztül vezetett téged az Úr, a te Istened a pusztában. A saru nem szakadt le a lábadról, a ruhád nem kopott meg, és soha nem kellett nélkülöznöd. Sem ételt, sem vizet. mert idejében hullatott neked eledelt az égből, és idejében adott neked vizet, amikor szükséged volt rá, ha kellett úgy, hogy a kőszikla adott vizet. Ezekről a fiakról van szó. Vezetővé váltak a fiatal nemzedéknek a tagjai, képzeljétek el a fiatal triniteseket, hogy mik lesznek belőlük 20 év múlva, 30 év múlva. Nagyon bízom benne, hogy a jövő előjáróságának a tagjait is láthattátok itt. Felnőnek, látják közöttünk az Isten csodáit. Tudjátok, hogy mi az, amire Izrael fiai vetemettek? Mihez hasonlítható? Mint hogyha most valamelyik előjáró, az öttagú vezetőségünknek valamelyike úgy érkezne meg az Isten tiszteletre, hogy miközben leül, közben még hevesen csókolózna egyet egy idegen nővel, aki nem a felesége. Egy kicsit úgy megtapogatná, ide nyúlna, oda nyúlna, és aztán helyet foglalna itt közöttünk. Na most mi ilyenkor a mi dolgunk? Jó, köszönöm. Halkan hallom csak, de nem ez a helyes válasz, hogy fogd a dárdát és szúrd hasba. Nyilván nem. De majd erre is ki fogunk térni, hogy miért is nem nyilván. Természetesen nem. De az igenis a feladatunk, hogy képviseljük az élő Isten akaratát, értékrendjét és szívét. És azt mondjuk neki, hogy te hogy lehetsz vezető, hogyha így viselkedsz itt köztünk. Eltelt a 40 év, ez már egy új nemzedék, akiktől azt várnánk, hogy ők azok, akik bemennek az ígéret földjére, és birtokba veszik. Hogy ők azok, akikkel Isten a szent honfoglalást meg tudja tenni, mert engedelmes a szívük. Ezért készülnek 40 éven keresztül, hogy kiformálódjon belőlük az engedelmesség. És majdnem elbuknak. Na ezt nézzük meg, hogy hogy. Abba a hibába esnek Izrael fiai, három ilyen hibát fogok sorolni. Egy. Attól még, hogy megnyertél egy csatát, a háborúnak még nincs vége. Izrael fiai közül sokan abba a hibába estek, hogy miután a honfoglalás kezdetének megfelelő két csatát megnyerték, azt gondolták, hogy innentől kezdve már sinem van a dolog, mindenféleképpen bevesszük az ígéret földjét. Újra és újra el fogom ismételni, hogy érezzük a súlyát és a tragikumát. Eltelt a 40 év. Egy új nemzedékről van szó. Az ígéret földjének a határán állnak. És mögöttük áll két győztes csata. Isten vezeti őket, és azokat a népeket, akiket le kell verniük, Isten akaratának megfelelően legyőzik. Mögöttük áll két győztes csata. És minthogyha azt mondanák, hogy ja, hát megy ez nekünk. Mi már ezt tudjuk rutinból. Tudjuk, hogy hogy kell megverni az ellenséget. És leülnek szépen hitben. Ezeket a harcokat nem lehet rutinból végezni. Ezeket nem lehet Isten nagyon szigorú vezetése nélkül harcolni. Ők pedig leülnek, és olyanra adják a fejüket, ami majdnem Izrael vesztét okozza. Azt tanulhatjuk ebből, hogy tarts ki az ige mellett mindvégig. Isten jó előre figyelmezteti az övéit. Az aranybórjú esete után, még ott a Hóreb hegynek a lábánál, a törvényadás után közvetlenül figyelmezteti az övéit. Ezt mondja, ezt a harmadik pontban láthatjátok. Nehogy szövetséget kös annak az országnak a lakosaival, mert amikor paráználkodnak isteneikkel, és áldoznak isteneiknek, téged is meghívnak, és enni fogsz áldozataikból. Ne védj feleséget fiaidnak leányaik közül, mert amikor leányaik paráználkodnak isteneikkel, fiaidat is paráználkodásra csábítják az ő isteneikkel. 40 évvel korábbi szavak ezek. Mert Isten, drága testvéreim, előttünk jár. És előre szól, hogy figyelj, mert ott a jövőben várni fognak rád a kísértések és a harcok. De megmondja 40 évvel korábban, mert Isten tudja, hogy kik laknak ott. Kegyelmet adott nekik 400 éven keresztül. De most lejárt a kegyelmi idő. Tudja Isten, hogy kik laknak ott. Tudja, hogy hogy működnek. Tudja, hogy mikre képesek. És azt mondja, hogy ne kös velük szövetséget. Ne ülj le velük együtt enni. Ne hagyd, hogy a nők elcsábítsák a férfiakat. És mit látunk? 40 évvel később pontosan ugyanez történik meg. Pontosan ugyanez. Szinte papírforma szerint, amiről Isten megmondja, hogy figyelj és vigyázz rá, ők abba mennek bele. Timóteusnak azt mondja Pál, mint egy fiatal kollégájának, egy nép vezetésének az élén. Azt mondja, harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál. És később az élete végén, mikor ugyanúgy ennek a fiatal kollégájának ír, ezt írja. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Mit akar mondani Pál? Azt mondja, hogy a hited harc. A hited harc. A hited olyan, mint egy futóverseny, aminek világosan kell látnod a célját. Az a cél, hogy bemenjünk a mennybe. Ez egy harc. És időközben mi fog történni? Akadályok fognak az utadba állni. A hitet megtartani, az harc. Valószínűleg nektek is vannak olyan ismerőseitek, akik valahol feladták ezt a harcot. Akik időközben valahol elbuktak. Akár a gyülekezetünkből tudtok olyat mondani, aki az elmúlt 10 évben valamikor ide tartozott, és most nem látjuk sehol. Hol van? Ez egy olyan futóverseny, ami gátfutás, akadályfutás. Aztán van egy olyan része ennek a futóversenynek, amikor éjszakai futás. Aztán van egy olyan része ennek a futóversenynek, ami hosszú távfutás. Aztán van egy olyan része, ami nagyon rövid távú, sprint. De végig futni kell. Harcold meg a hit nemes harcát. Ki ellen? Ez a fő kérdés. Hát nyilván nem egymás ellen harcolunk. Nem is a környezetünk ellen harcolunk, mert őket meg akarjuk menteni. Nem is a gonosz ellen harcolunk, mert mi nem vagyunk rá képesek, mert elbuknánk. Ki ellen harcolunk? Ez a leggyönyörűbb ebben az igében, ami a magyarban sajnos nem jön át, egy kis bepillantás a görög eredetibe. Amikor azt mondja Pál Timóteusnak, hogy harcold meg, ez egy olyan ige fajta, ami önmagunkra vonatkozik. Visszaható ige. Harcold meg a hit nemes harcát. Mit jelent ez? Győzd le önmagadat. Te nem tudsz harcolni az én hitemért, én nem tudok harcolni a te hitedért. De te tudsz harcolni a te hitedért. Hát ezért mondom, hogy attól még, hogy megnyertél egy csatát, a háborúnak még nincs vége. Jézus legyőzte a gonoszt. Ez tény. Jézus az Úr e fölött, a föld fölött, ma is. Ez is tény. A gonosznak nem lesz maradása Isten királyságában. Ez is tény. De egészen addig, amíg Isten újjá nem teremti ezt a világot, a sátán kétségbe esett, visszavonulót fúj. Tudjátok, mit tett a német hadsereg, amikor a II. Világháborúban kivonult Budapestről? Mikor visszavonult? Mindent felrobbantottak. A budai várat, a Lánchidat, a Vigadót, a várkertet, mindent, könyvtárakat, mindent, szanaszét bombáztak. Miért? Azért, hogy ne legyen az ellenségé. Nekünk már el kell menni, de nehogy bármi is megmaradjon nekik. Na így gondolj a gonoszra. Ezt akarja elérni veled. Ezt akarja elérni a világunkkal. Szanaszét rombolni, mert tudja, hogy már kevés ideje van. Tehát amikor azt mondom nektek, hogy harcold a hitedet, tarts ki végig az ige mellett. Azt azért mondom, mert egy olyan ellenséggel van dolgunk, aki meg akar ölni, és fel akarja égetni mindazt, ami bennünket körülvesz. Nem fog kesztyűs kézzel bánni veled. A te dolgod, hogy a te hiteddel tisztában légy. És tudd azt, hogy azért, mert győztes csaták állnak mögötted, ettől még nem pihenhetsz. Ettől még a harc, a hitbeli harc zajlik tovább. Legyetek olyanok, és legyünk olyanok, akik az életünk végén, a halálos ágyunkon ezt tudjuk átadni az utánunk jövőknek. Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. 15 éve követem az Urat. Fiatal srác voltam. És egyre szaporodnak azok sajnos, már lassan nem lesz elég az egy kezem, hogy megszámoljam azokat, akik fényesen elkezdték követni az Urat. Néha még irigy is voltam rájuk, hogy haladnak előre a hitben, és most sehol, kuka, eltűntek a sűjesztőben. Mert nem vették komolyan azt, hogy harcolják a hit nemes harcát, és hogy kitartsanak amellett, amit az Úr mondott. Mondta azt az Úr Izrael fiainak, hogy üljetek le Sittimben, és fogadjátok Moáb lányait? Hát nagyon nem mondta. Csak két győztes csata után, mikor úgy tűnik, hogy velünk az Úr, megy ez nekünk, bevesszük, megesszük őket reggelire, hát Józsué is megmondta, amikor leülsz, és elfeledkezel, hogy neked mindenestől Jézusra kell figyelned, és ragaszkodni az igéhez, ahhoz, hogy mit mondott, amikor ezt elfelejted, jön egy újabb csata. És nagyon könnyen elbuktat a gonosz. Tarts ki amellett, amit az Úr mondott neked. Második. Attól még, hogy kiismerted a gonosznak egy kísértési módját, ne gondold, hogy nem fog máshogy próbálkozni. Nagyon fájdalmas volt ezt az igét olvasni. Képzeljétek, milyen fájdalmas lehetett ezt ennek a két embernek a családjának olvasni. Ennek az izraeli vezető főembernek, meg ennek a midjáni vezető főember lányának. Zimri utódainak, aki az izraeli volt, és Kozbi hozzátartozóinak. De az ige mégis fontosnak tartja név szerint említeni őket, elrettentésként. Na úgy ne, ahogy Zimri tette. Ez egy vezető ember volt. Nem egy utolsó, a 2 milliós izraeli nagy tömegből, egy vezető. Szerintetek Mózes nem mondta el újra és újra, amit Isten ott a Hóreben mondott neki? Minél jobban közeledtek az ígéret földjéhez, annál többször elhangozhatott a vezetői megbeszéléseken, hogy nem kötünk szövetséget. Nem ülünk le áldozati lakomára, nem megyünk be a sátraikba, és nem fogadjuk őket. Miért? Mert elcsábítanak és az Isten terve veszélybe kerül. Elhangozhatott ez többször, sokszor. Még ha az egész népnek nem is, de a vezetők között mindenképp. Ez a Zimri egy izraeli vezető főember. Nem egy törzsnek a feje, azokat bíráknak nevezi az ige, hanem egy vezető főember, egy nagy családnak a feje. Így is tartozhatott alá akár több ezer ember. Hogyha tudhatta jól, ha többször figyelmeztette Mózes, ha köztük ez volt a konszenzus, akkor mi történhetett vele? Az történhetett vele, hogy úgy döntött, hogy számára ez nem fontos. Hogy amikor meglátta a lehetőséget, hogy itt most pihenhetünk, amikor meglátta a moábiak meghívóját, kedves izraeli főember, szeretettel hívjuk és várjuk Istenünk Bál Peor áldozati lakomájára, ezen és ezen a helyen. Na most az a kérdés, hogy egy ilyen meghívóval mit kezdesz? Szeretném röviden bemutatni nektek, hogy hogy működik a kísértésnek a dinamikája. Mert hogy amit itt látunk, az egy folyamat. Az a kísértés dinamikáját írja le. Mert hogy olvastuk? Amikor Izrael Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Moáb leányaival, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozati lakomáira. A nép velük evett, leborulva imádta azok isteneit, és végül oda szegődött Izrael Bál Peorhoz. Meghívás, közös étkezés, leborulva imádás, és végül csatlakozás, teljes azonosulás. Karcsi, gyere, kérlek! Hogy működik a kísértés? Á, szia!
Szervusz!
Örülök, hogy látlak.
Én is.
Nagyon jó, hogy találkozunk. Szívesen látnálak itt máskor is nálunk. Várlak máskor is, olyan tetszik az inged, jó a hajad, úgyhogy találkozzunk máskor is, jó?
Oké,
köszönöm, örülök. Szia, hello, nagyon örülök, hogy látlak. Jaj, de jó. Olyan rég nem láttalak, és nagyon sokat gondoltam rád, és gondoltam, hogy szívesen meginnék veled egy kávét. Jó?
Meglátjuk. Jó?
Jó, oké. De tudod, hogy számíthatsz rám bármikor.
Jó.
Oké, köszi. Szia! Foglalj helyet! Na, szóval az új volt, az az üzlet, amiről beszéltünk, hogy azt mindenképp veled akarom megcsinálni. Oké?
Oké.
Jó. Na, akkor erről majd legközelebbi alkalommal beszélünk. Jó, oké. Hello, hello. Na, ülj le. Csak azt nem értem, hogy amit megbeszéltünk, ne vágj a szavamba. Amit megbeszéltünk, azt miért nem csinálod? Végeztem veled. És nehogy fölállj, mert velem te így nem viselkedsz, megértetted? Csend! Oké, köszönöm. A kísértés és a gonosz megragadásának a dinamikája. Először csak elmegy melletted. Aztán azt mondja, hogy gyere, meghívlak. Aztán azt mondja, hogy gyere, foglalj helyet, ülj le. Aztán azt mondja, hogy oké, de ha már ülsz, az azt jelenti, hogy szövetséget kötünk. És a végén oda jut a kísértés dinamikája, hogy oda szegődik, szó szerint hozzá kapcsolódik, hozzá csatlakozik Izrael ehhez az idegen Istenhez. Látjátok már, hogy mi a tétje? Izrael ennyire van az ígéret földjétől. Miért indul Isten haragra? Azért, mert ez az új nemzedék, akik 40 éve tapasztalják az ő gondoskodását. Azért, mert vezetőkről van szó, akiket sokan követnek. És azért, mert Isten nem hagyja megcsúfolni az ő ígéretét. Ezt írja Jakab. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját. Emlékeztek, ezt egy Biblia órán beszéltük. Mikor adja az Isten az élet koronáját? A legvégén, az utolsó napon. Azoknak, akik megharcolják a harcot és győznek. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart. Meddig tart akkor a kísértés? Egész életeden át. Soha nem fogja abba hagyni. Ezért írja Pál a korintusiaknak ezt. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Legyél szilárd, de mindig ragaszkodj az Úrhoz. Soha nem mondd azt, hogy ez nekem már megy. Rutinból menni fog, működik. Jézus mit mond a tanítványoknak? Az, hogy legyetek éberek. Az, hogy soha, de soha ne aludjatok el. Hitben, szellemileg légy éber, figyelj az Úrra. Vigyázzatok és virrasszatok, mert nem tudjátok, mikor tér vissza a ház ura. Háromféle módon próbálkozik itt az utolsó években a gonosz megbuktatni Izrael fiait. Először erővel, hatalommal. Nem engedik őket átmenni, és ellenséges csapatok törnek rájuk a felvonulási területen. Erő. Utána próbálkoznak pénzzel. Az ezt megelőző fejezetekben olvasunk Bálámnak a működéséről, akinek nagy pénzeket lenne képes fizetni az egyik moábi király, azért, hogy pénzen megvásárolja az átkot, amivel legyőzi Izraelt. Tehát a gonosznak nem jön be az erő, a hatalom. Nem jön be neki a pénz. Mivel fog próbálkozni? Elsősorban a férfiak legnagyobb kísértése a nők. De úgy is lefordíthatnánk, és úgy mindenkire igaz, a kapcsolatok. Ha nem megy erővel, nem megy pénzzel, majd menni fog a kapcsolatokon keresztül. Ezért mondom, hogy szellemileg légy éber mindvégig. Mert attól még, hogy kiismerted a gonosznak egy kísértési módját, ne gondold, hogy alább fogja hagyni, és hogy nem próbálkozik máshogy. És végül, harmadik pont. Attól még, hogy kapcsolatban vagy a környezeteddel, nem köthetsz szövetséget velük és az isteneikkel. Ezt szeretném kifejteni, mert így eléggé keményen hangzik. A Trinity Baptista gyülekezetet arra hívta el a mindenható Isten itt Debrecenben, hogy megmentsük az embereket vele. Ez a mi nagy küldetésünk. Az a mi nagy küldetésünk, hogy Jézus szeretetét és evangéliumát elvigyük mindenkihez. Szerintetek mennyire hiteles akkor Jézus, hogyha mi nem az Urat szolgáljuk és követjük? Szerintetek mennyire lesz vonzó akkor a közösségünk, hogyha itt azt lehetne hallani, hogy házasságtörő férfiakkal és nőkkel vagyunk tele, hogy anyagilag nem tiszta helyzetekbe engedjük bele a gyülekezeti tagjainkat? Szerintetek mennyire lesz vonzó akkor Isten az embereknek? Hogyha pontosan ugyanazt tapasztalják, mint a munkahelyeikben, a családjaikban, meg a rokonságuk között. Mennyire lesz vonzó? Semennyire. Azt mondja Jézus a főpapi imában, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból. Itt a helyünk. Itt van a helyünk, hogy képviseljük az Urat. De azt mondja, hogy hanem azért imádkozom, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem azt mondta az Úr, hogy nem telepedhetnek le Izrael fiai a kánaáni népek között, hanem azt mondta, hogy ne kösd szövetséget velük. Mert ha szövetséget kötsz, azzal bevonódsz egy olyan érdekközösségbe, ahol kell szolgálni azokat az isteneket. A közös evés az azt jelenti, hogy azonosulok veled. Az, hogy leülök veled, az azt jelentette abban a korban, hogy azonosulok azzal az Istennel. Mit jelentenek ma az Istenek? Világnézetet, értékrendet, szemléletmódot. Éljünk az emberek között. Sugározzuk Krisztus szeretetét. De nem adhatjuk fel az Úr szavát semmiért, amit ott tapasztalunk. Nem adhatjuk fel Krisztus értékrendjét. Nem adhatjuk fel az Istentől tanult világnézetet. Nem köthetünk szövetséget velük. Hanem mi a mi feladatunk? Bevonni őket Krisztus szövetségébe. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Ezt mondja Jézus a Jelenések könyvében. És a záró gondolatom. Azzal kezdtem, hogy nem értheted helyesen Jézus áldozatát, hogyha az ilyen kemény igékkel nem mersz szembesülni. Azért mondtam ezt, mert ahogy Izrael fiainak hűnek kellett volna lenni a küldetéshez mindvégig. Ugyanez a feladat ma is. Az lett volna a küldetésük, hogy csak azt tegyék, amit Isten mond, és a küldetéssel beveszik az ígéret földjét. És megbicsaklottak, mert nem voltak hűek a küldetéshez. A mi küldetésünk az, hogy bemenjünk az ígéret földjére, és hívjuk az embereket magunkkal. Miért nem kell ma hasba szúrnunk azokat dárdával, akik nem engedelmeskednek az Istennek? Mert Isten hasba szúrta értük Jézust. Isten haragja a bűnnel szemben, ami veszélyezteti az embereknek a megmentését, semmivel nem kevesebb ma sem. Az Isten haragja ugyanúgy elítéli a bűnt ma is. Ugyanúgy felindul a bűnön ma is. Amikor te tisztátalanul viselkedsz, amikor én megbántom az Urat a nyomorult bűneimmel, Isten ugyanúgy felindul. Ugyanúgy azt mondja, hogy ezt nem bírom elviselni. És ugyanúgy megbünteti a bűnünket. Csak azt mondja, hogy látod, mennyire szeretlek? Ma is képes lennék leszúrni érted a saját fiamat. Mert ennyire gyűlölöm a bűnt. Kezded már érteni? Hogy miért kell az ilyen kemény igékkel szembesülni? Hát mert csak így értjük meg igazán Jézus áldozatát, és ezt nem vehetjük könnyen. Isten ma is azt mondja nekünk, hogy a bűnnek büntetés a következménye. Csak azt mondja, hogy neked most megbocsátok, elmehetsz, végig gondolhatod, megtérhetsz, és én várlak szeretettel. mert nagyon szeretlek. De Jézust ezért, a te összes bűnödért, meg az én összes bűnömért könyörtelenül, nyomorultul le kellett szúrni. Ne kösd szövetséget. Vondd be te a környezetedet az Úrral kötött szövetségedbe, hogy együtt mehessetek és mehessünk be az ígéret földjére. Amen.